Sziasztok, Murphy törvénye hallgatók! Ismét eltelt 2 hét, úgyhogy itt vagyunk egy új résszel, és ebben a részben a sport irányába fogunk menni, méghozzá az utánpótlás sport, illetve a gyerek nevelése sporton keresztül ez lesz a témánk, és ebben segítségemre lesz Marosfi Rihárd, a Mészői Foci Suli utánpótlás edzője. Szia, Ricsi!
Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit!
2 héttel ezelőtt, illetve sőt, még annál korábban is, de azt hiszem nagyjából az elmúlt időszakban volt nálunk néhány olyan vendég, akiknél azzal kezdtem a podcastet, hogy hogy vagyunk mi, mint emberek a világban. Úgyhogy veled most azzal kezdeném, hogy hogy vannak a gyerekek manapság a világban. Mit gondolsz? Rengeteg inger ér ugye mindenkit. A sportolás nyilván egy fontos hobbi, de nem biztos, hogy már annyira előtérbe van a hobbi választások közül a gyerekeknél. Sok mindennel kell versenyezni, főleg itt az elektronikai dolgokra gondolok, videók bámulása, gémelés, stb., amik nyilván maguk módján megvan a maguk helye a világba, de hogy ne húzzam sokáig tovább a kérdést, mielőtt válaszolsz, hogy vannak a gyerekek, és mennyire nehéz őket most megfogni sportterén?
Én azt gondolom, hogy egy kicsit el vannak veszve a mai világban, de egyébként ez nem, szerintem nem csak a gyerekekre igaz, hanem akár akár majdnem minden korosztályra szerintem. Beszélhetünk a 30-asokról is, de szerintem igazából az öregek is egy picit el vannak veszve a mai világban. Én azt gondolom, hogy úgyhogy nem menjünk nagyon el ettől a témától, de azt gondolom, hogy egy pont egy olyan szakaszban vagyunk így a világ történelemben, amikor egy kicsit úgy kérdőjeles, hogy merre felemegy az egész emberiség, és ez nyilvánvalóan a gyerekeknél is igaz. Ebbe belejátszik szerintem nagyon sokat, ahogy mondtad, a technológia szerepe a mindennapokban, illetve szerintem az is, hogy mivel ugye a szülők is ugyanebben a világban élnek, a szülői útmutatás sem biztos, hogy olyan fajta minőséget tud adni a gyerekeknek, ami viszont elkerülhetetlenül vezet ehhez a fajta, hát nem azt mondom, hogy útkereséshez, mert nyilván gyerekek utat keresnek még, amikor gyerekek, de nincs meg az a fajta iránymutatás a szülőktől, ami mondjuk megvolt régebben az én szüleimnél is, talán még azt mondom, hogy megvolt, és van egyfajta belső kép arról, hogy én merre akarok haladni. Uh-huh. De ettől függetlenül én is úgy érzem, saját magam szempontjából, hogy azért egy ilyen nagyon kérdőjeles az egész világnak a kimenet, hát kimenetele végül is lehet így fogalmazni. És akkor visszatérve a gyerekekre, ez ugyanúgy igaz a sporttal kapcsolatban is. Foglalkozom olyanokkal is, akiknek nagyon nagy a belső motivációja, és igazából az elit és a felnőtt foci a cél, de foglalkozom, vagy látok olyat is, aki csak tényleg hobbiból jön le. Azért ott van egy picit markánsabb különbség, amikor valakinek van egy olyan fajta célja, és egyébként hozzá párosul egy tehetség is, vagy akár egy szülői támogatottság olyan szempontból, hogy mindig ott van, mindig elhozzák, akkor ott össze tud állni egyfajta kép arról, hogy ő ott azért egy jobban kikristályosodott elképzelés van a sporttal kapcsolatban, de ettől függetlenül nagyon sok olyan van, amikor azt tudom mondani, hogy hát igazából a gyerek se tudja, hogy miért sportol. Csak lent van.
Mert leküldik,
igen, abszolút van.
Hát ilyen is
sok
van.
Is. Egyébként ugye ez inkább az ilyen hobbi focinál fordul elő, a grassroots, ugye ez a szó most már elég sok helyen fölbukkan a grassroots világában, fordul elő, ahol tényleg sokszor egyébként úgy érzem, és egy kicsit személyes vélemény, hogy én több energiát és figyelmet rakok bele, mint edző, mint a gyerek a magába a sportba, és akkor nyilván ennek van a másik oldala, amikor valaki kiemelt, vagy ugye kiemelt csapatok is vannak, ahol kézzelfogható az, hogy a motiváció ott van a gyerekben, és tudja, hogy mit akar, aztán nyilván kérdés, hogy az hogy alakul később.
Bevallom, hogy a téma apropóját egyébként az adta, hogy azért az utóbbi időben többször felmerült a sajtóban témaként, vagy többször derült ki bizonyos sportágak edzői, vagy edzői módszereiről, hogy hát nem feltétlenül felelnek meg úgymond a modern kor szellemének, tehát nem biztos, hogy megfelelően bánnak a gyerekekkel. Ezekről majd fogunk beszélni hosszabban is, illetve majd a podcast második felében. De hogy most azt ragadnám meg, illetve arra kapcsolódnék rá, amit a régen és a most közötti párhuzamként húzol, hogy szerinted mi az, ami régen megvolt, akár szülői részről, szülői oldalról, támogatás, meg ez a gyerek terelgetése, hogy hogyan látja a világot, hogy mit szeretne csinálni, és mi az, ami most van. És ezt nem úgy mondom, hogy nem akarok ilyen klasszikus boomer lenni, hogy régen minden jobb volt, inkább csak az, hogy mik a különbségek.
Hát az első, ami most egyből eszembe jutott, az szerintem a legnagyobb különbség, az az, hogy talán a generációk között egyre nagyobb a távolság, egyre másabb az egész világnézet, a fontossági sorrend, az értékrend, és még mondjuk én és a szüleim között nem volt akkora fajta távolság, mint mondjuk a 6 éves Gézu és a mostani szülei között. És ez ugye nyilván későbbiekben is érdekes lehet, amikor majd az én korosztályomban lesz ő, és a szülei meg lesznek az én szüleimnek a korosztályában, hogy ott mekkora fajta gap marad. De én azt látom elsősorban, hogy abból kifolyólag, hogy ekkora távolság van generációk között, sokkal nehezebb az együttműködés a generációk között, a szülők, gyerekek és a generációk között, ugye szülők, nem csak szülők, bocsánat, az edzők és a gyerekek között is. Míg mondjuk régen azt a fajta világszemléletet, vagy értékrendet, vagy amikről most beszéltünk, egy edző ugyanúgy látta majdnem, mint az edzett gyerek. Most nagyon sokszor látok olyat, hogy van egy idősebb edző, és van egy fiatal gyerek, és abszolút nincsenek közös hangon a sporton kívül semmiben. És már akár grassrootsban is, de kiemelt, és magasabb szinten egyértelműen azt gondolom, hogy ott már a játékos menedzselése, a játékos hogyan való kezelése is elképesztően fontos, és ebben nagyon sok és nagyon nagy fajta lemaradás van szerintem nem csak magyar szinten, hanem külföldi szinten is, hogy és ez nyilván egy nehéz kérdés, de az öregebb generációnak is kell tanulnia, hogy az új generáció mit Igen. akar, mit szeretne, hogy él, és egy picit reálisabban látni azt, hogy ez a világ, amiben ők élnek, az egy sokkal nehezebb világ nekik, mint amit ők el tudnak képzelni, vagy amit ők elképzeltek. És összehasonlítani nem is szeretném, mert ugye szokták mondani, hogy az a világ, amiben ők éltek, az nehéz volt, és el is fogadom, és el is tudom képzelni, viszont ők meg azt kellene, hogy elképzeljék, és elfogadják, hogy ez a világ ennek a generációnak ugyanúgy kihívásokkal teli.
És szerinted mennyire lehet általánosítani ezt? És mennyire inkább egyéni az, hogy mondjuk egy-egy gyerekkel, vagy egy-egy csapattal egy edző megtalálja az összhangot?
Nem lehet szerintem teljesen általánosítani, mert minden, most nyilván én a csapatsportokról tudok inkább beszélni, de minden, de hogyha egyénre lebontjuk, akár úgy is, minden egyes játékos, minden egyes ember, gyerek más. És ez ugyanúgy működik, mint bármilyen fajta emberi kapcsolatnál, hogy van olyan, hogy egy 10 éves gyerek jól megtalálja a 60 éves edzőjével a kapcsolatot, de van olyan is, amikor mondjuk egy 18 éves gyerek egy 40 évessel sem találja meg. Tehát ez nyilván ember-ember is függő is. Nagyon sok komplex összetevője van. Általánosítani nem általánosítanék, inkább a tendencia az, amit látok, hogy még egy fiatalabb edző, akinek nyilván másfajta hiányosságai lehetnek, tehát például mondjuk fegyelem megtartása és ilyenek, azok közelebb kerülhetnek a gyerekekhez. Akár játékos menedzselés, egyébként egy picit milyennek tartom magamat én is, hogy játékos menedzselésben én közelebb tudok kerülni a gyerekekhez, jó kapcsolatot tudok velük kialakítani, és egyébként azon dolgozom, hogy minél jobb fegyelmet tudjak tartani, és ez az egyensúly, ez ad egy olyan fajta minőséget az edzéseknek, meg az annak, amit én át tudok adni, amit mondjuk egy idősebb generációban nem látok, mert ott az van, hogy amit én mondok, az van, és nem akarnak kialakítani kapcsolatot a gyerekekkel, hanem megmondtam, és akkor ez kicsit katonásan az lesz, ami lesz. És ez már nem működik szerintem a fiatal generációnál.
Ezzel szemben itt vagy te, és Ricsi bácsinál mindent lehet. Belefér a hülyéskedés, amíg a feladatot elvégezzük.
Hát ugye ez is inkább azt mondom, hogy vannak a grassroots csapatok, és a grassrootsnak az egy... Én nem edzek grassroots csapatokat, de van, amikor látom, és egyszer-kétszer, amikor helyettesítek, akkor oda is nyilván el kell mennem, de ott egy teljesen más felfogásom van nekem is. Tehát ott arra van a hangsúly kihegyezve, hogy ott érezzék jól magukat. Nyilván fegyelem ugyanúgy meglegyen, de érezzék jól magukat. A kiemeltnél viszont abszolút egy követelmény az, hogy oda szigorúan komolyan jöjjenek a játékosok, mert ott egy másfajta cél lebeg a szem előtt mindenkinek. És amíg a jó hangulat nekem nagyon fontos az edzésen, de ezt szerintem jól egyensúlyba tudom tartani, addig a pontig, ameddig az edzés minőségének a rovására nem megy. Uh-huh. És az a kiemeltnél egyébként pont abból kifolyólag is, mert a kiemelt játékosok azért komolyabban veszik, egy picit egyszerűbb ezt kezelni. A grassrootsnál, tehát ugye a hobbifocistáknál, akik azért járnak le, hogy csak úgymond játszanak, meg élvezik, ott azért nehezebb, és egyébként van egy pici összefüggés itt a minőségben is, mint gyereknevelés, uh-huh. és tehát több a grassroots focista, ahol kevesebb gyereknevelés van,
aha.
és kicsit jobban látszik, hogy el vannak engedve a gyerekek, míg akik komolyan veszik kiemeltben, azoknál több a minőségi szülői odafigyelés.
Uh-huh. Ez való egyébként egy szerintem érthető vagy triviális összefüggésnek tűnik. Többször mondtad ezt a fogalmat, hogy grassroots, meg aztán mondtad, hogy kiemelt. Nyilván, aki a labdarúgás világában jártas, esetleg tényleg utánpótlás szinten is, az tudhatja, hogy ez mit jelent. De kicsit tegyük már tisztába akkor ezt, hogy Magyarországon, és akkor azért, nyilván azért hagyatkozunk a labdarúgásra, mert te abban mozogsz jól, de hogy épül fel akkor ez az egész utánpótlás dolog, hogyha valaki le akarja vinni a gyerekét, akkor hova tudja először, milyen közegbe tudják őt versenyeztetni, iskola, vagy egyesület, vagy aztán hova lehet ezzel eljutni?
Szerintem ez azért most már elég jól működik nálunk is itthon, de a lényeg az, hogy minden gyereknek nagyjából megvan a helye. Általában ez úgy kezdődik, nálunk például, hogy megnézzük egy közegben a gyereket. Na most nyilván azért vannak olyan szakemberek, akik azért látják ezt, hogy ki hova fér be, vagy ki hova kerülhet. De általában, amikor egy szülői egyeztetés után beszélünk, akkor lejön egy edzésre, általában kiemelt edzésre, és akkor ott nagyon gyorsan eldől, hogy akkor ő itt van-e helye. Ha nincsen, akkor pedig vissza a grassrootsba. A grassroots az igazából egy hobbi, kevesebb téttel rendelkező, kevesebb versenyeztetéssel rendelkező, talán alacsonyabb minőségű, de az élvezhetőségre fókuszáló közeg, ahol az a fontos, hogy jól érezzék magukat a gyerekek. Nyilván a kiemeltnél is fontos, de ott másodlagos, vagy tehát ott azért másfajta szempontok alapján.
Hát eredményorientáltabb.
Egy kicsit eredményorientáltabb. Nyilván most itt, hogyha mondjuk 12 évesekről beszélünk, akkor azért azzal is csinnyel kell bánni, hogy eredményorientáltság 12 évesen, de mindegy, ez is egy külön témát megérne, hogy mikortól kéne elkezdeni versenyeztetni, stb. De a lényeg az, hogy ez a kettő között nagyjából a különbség, hogy az egyik az élvezhetőség, a fun, a kevésbé komoly, a másik az pedig nyilván, mi, ahogy megyünk fölfele, akár majd elit szintre, meg utánpótlás válogatott, stb., ott azért már elég komoly és minőségi sokkal a futball is, és a gyerekeknek a komplexitása is, a technikai, mentális, stb. Képességek.
Uh-huh. És hogyha van egy 7 éves gyerek, és kitalálja, hogy focizni szeretne, akkor hogyan tudod beintegrálni, vagy hogy ki az, aki ez először vinni kell? Mert én emlékszem, és egyébként nyilván abból ne csináljunk titkot, hogy mi is a futballon keresztül ismerkedtünk meg még jó régóta, tehát én is jó régóta űzöm, és én is nagyjából az volt a legegyértelműbbnek tűnő dolog, hogy a faluba, ahol laktunk, oda lementem a helyi csapathoz, hogy sziasztok, szeretnék focizni. Hát nyilván nem én, hanem levittek a szüleim. De ez még mindig a belépő dolog? Tehát ez a legegyszerűbb, vagy ezt iskolába érdemes elkezdeni, vagy szóval mi a belépő pont, és aztán onnan hova juthat el valaki?
Hát jelenleg most már azért, most itt igazából a főváros elsősorban, amiről tudok nyilatkozni, de jelenleg itt azért már az iskolákkal elég sokan működnek együtt, uh-huh. klubok.
Ezért is hoztam szóba, mert azt hiszem, hogy abban az időben, amikor mondjuk tényleg én vagy te voltunk ilyen 6-7-8-10 évesek, az iskolában azért nem volt semmilyen együttműködés kluboka.
Nem volt. Igen, és hát ilyen szempontból összefonódott már azért az iskola a klubokkal, és ez egyébként megint csak sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez már létezett külföldön régebb óta, ebben is egy kicsit le vagyunk maradva, és kezdünk ugye hozzáigazodni uh-huh. Ahhoz, ami egyébként logikusan működő dolog, és óvodák, iskolák, onnan jönnek a gyerekek a klubokba nagyon sokat, uh-huh. és akkor nyilván ott még ugye hozzátartozik az, hogy baráton keresztül, hogy akkor figyelj, én ide járok, gyere le, és akkor ott el leszünk. Nyilván ilyenek is vannak. A közeg, ami nagyon fontos ilyenkor, hogy itt van egy jó közeg, megtartja a gyereket, vagy nem. De visszatérve, hogy ez elkezdeni, az iskoláknak nagyon nagy szerepe van, illetve már vannak ugye sok, tehát például mi is csinálunk olyat, hogy az iskolán belül vannak sport és foci foglalkozásaink, és akkor ott oda ugye jöhetnek a gyerekek, ott megnézik, egyébként olyan edzők is, akik kiemeltbe uh-huh. is tartanak edzést, megnézik, ott nyilván a focinak a szeretete az elsődleges, meg játszanak sokat, és akkor onnan, hogyha van egy-két, ugye nyilván nézik az edzők ezt kicsit foci szemüvegen keresztül, hogyha ott van valaki ügyesebb, akkor őket el lehet terelgetni a elsősorban ugye a grassrootshoz, mert ugye az a szervezettebb, tehát a foci, a suli focinál a grassroots szervezettebb uh-huh. egy picit azért, és hogyha a grassrootsban mondjuk annyira kitűnik, akkor mehet tovább a kiemeltbe, és akkor van egy ilyen út, amit bejár egy gyerek. Hozzáteszem, hogy azért 7 évesen nem mondunk áldást senki fölött, persze. mert bármi fajta, akárha valaki kiemelkedik, abból sem biztos, hogy lesz valami, illetve fordítva, hogyha valaki nagyon kis esetlen még, de szereti, ki tudja, hogy milyen technikai adottságai lesznek később.
Persze. Szülőket ilyenkor mennyire kell győzködni? Mi a tapasztalatod az ügyben, hogy mondjuk van egy gyerek, aki lejár rendszeresen az iskolába focizni, megfigyelitek, és azt mondjátok a szülőknek, hogy ügyes, el kéne hozni. És erre mennyire nyitottak a szülők?
Hát ez egyébként egy érdekes kérdés, ez egy jó kérdés, mert én azt látom, ugye most akkor itt beintegrálom már azt, hogy én nem csak Magyarországon edzősködtem, hanem...
Akartam majd rólad beszélni egy picit, de majd igen, jó, nyugodtan integrált be.
Londonban, Angliában edzősködtem, és tehát láttam külföldön élő, elsősorban angol, de egyébként sok más nemzetiségű gyerekeket is játszani, és amivel kapcsolatban ezt akartam mondani, hogy nagyon sok olyat látok, hogy valaki tehetséges, de nem szeretne kiemeltbe menni. Uh-huh. És ennek van egyfajta mentális oldala, vagy inkább mentális oldala, egyszerűen kerüli azt a fajta nyomást, ami ott rá, hát ott azért már rákerül a nyomás egy gyerekre, hát, és szerintem ennek van egy egészséges velejárója, mert hogyha valaki komolyan veszi, akkor ezt a nyomást el kell kezdeni gyakorolni, viselni. És egyébként, hogyha jól van kezelve, akkor ezt már kis gyerekkorban el lehet kezdeni gyakorolni szerintem. Visszatérve, én azt gondolom, hogy a szülők ebből a fajta visszajelzésből is inkább úgy döntenek akkor, hogy jó, akkor inkább maradjon ott, ahol jól érzi magát, uh-huh. és nincs meg benne az a fajta, hát azt gondolom, hogy az a fajta szülői felelősség vagy döntés, hogy oké, ez a ebbe a gyerekbe több van, próbálja meg. Hanem inkább azt mondja, hogy jó, akkor, hogyha nem akarod, akkor nem. És egyébként nyilván ennek is tehát van reális hozadéka, viszont ilyenkor sokszor van olyan, hogy elesik az a gyerek attól, hogy egyébként egy tehetséges gyerek attól, hogy esetleg később karriert fusson be ezen a szinten.
Ez nagyon nehéz egyébként, mert ha most arra gondolok, hogy mi a szülő szerepe egy gyerek, és tényleg gyerekekről beszélünk, 6-7-8-10 éves gyerekekről, hogy mi a szülő szerepe abban, hogy a gyerek hogyan fejlődik meg, milyen szintekre jut el a sportban, akkor nyilvánvalóan bejön az a kérdés, hogy milyen mértékig kell egy szülőnek ebbe tényleg beleszólnia. És ilyen szempontból manapság milyen világot élünk, meg régen mi lehetett, hogy lehet, hogy régen sokkal jobban rá tudták venni a gyerekeket, vagy lerángatták magukkal, vagy pusolta egy kicsit a szülő. Azért nem egy ilyen, szerintem ezt kár lenne eltagadni, nem egy ilyen siker történetről tudni más sportágokban is, akár hogy a szülő hatására, vagy az apja edzette, vagy az apja menedzser, sőt, hát a labdarúgásban is, most éppen Szoboszlait ki tudnám emelni, akinek az édesapja volt, és jelenleg is a menedzsere. Míg aztán persze az is bejön, mint szempont ugyanakkor, hogy igenis fontos a gyerekekre olyan szinten odafigyelni, hogy mit akar a gyerek. Amire meg lehet, hogy régebben nem figyeltek oda annyira, és akkor tulajdonképpen hol az egyensúly?
Hát itt ez egy jó komplex dolog, de egyébként ugye a legjobb szerintem, hogyha példákon keresztül ugye ezt ábrázoljuk, vagy nézzük, valószínűleg, hogyha a Szoboszlainak az apukája nem tolta volna így, akkor a Szoboszlai nem lenne ma ott, ahol. Tehát ezt ugye megint csak most derül ki, hogy az a munka, amit beleraktak, meg az a döntés sorozat, amit hoztak, az mire volt elég, hát ugye elég magas szintre volt elég, de ez sose közbe derül ki, sose egy-két év alatt derül ki, hanem ez később érik be. Én azt gondolom, egyébként ez az egyik része, a másik pedig az, hogy ez a szülő-gyerek-edző triumvirátus, háromszög, ez nem mindig működik jól. Ez nem csak magyar dolog egyébként, hanem nyilván külföldön is, de még mindig azt látom, hogy a szülő túl sokat szakmázik, amikor neki semmi köze a szakmához. Az edző szavában nem hisznek annyira a szülők, aminek biztos van azért realitása sokszor, mert még mindig elég sok alacsony minőségű utánpótlás edző van, és akkor nyilván ott van még a gyerek ebbe a hármasba, hogy egyébként a gyerek maga a tárgya ennek az egésznek, de igen, ő nem tud dönteni olyan fajta realitással nézve, mint egy szülő, vagy egy felnőtt, vagy szakmailag meg főleg, mint egy edző. Tehát ezt a hármast úgy összehozni, hogy ebből jól jöjjön ki valaki, ugye nyilván a Szoboszlainál jó volt, mert a szülő meg az edző egybe volt, tehát
persze.
Ott ilyen szempontból egy személy kiesett a háromból, és így egy picit egyszerűbb volt ez a dolog.
Hát ennek minden hátrányával is együtt egyébként, de nyilván tehát azért szerintem nem lehet olyan könnyű.
Abszolút, abszolút, gyerekként biztos nem lehetett könnyű, amikor az edző az apukád, de a lényeg, amit akartam ezzel mondani, hogy ez a hármas, ez úgy, hogy jól működjön, hát szerintem az 50-50%-nál is kevesebb, hogy jól működik, vagy rosszul működik. És ugye, tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz, ezt nagyon nehéz úgy nézni, hogy akkor oké, ez a döntésem most jó volt-e, vagy rossz, hanem ez majd kifutja magát. És egyébként sok minden ilyen, nagyon sok ilyen döntés van, nagyon sok ilyen szemlélet van egyébként szerintem a fociban, hogy például van egy meccs egy kiemelt korosztályban, és abból az egy meccsből próbálunk ítélni játékosokat meg, de nem feltétlenül egy meccsből, kettő-háromból. És nagyon sok olyan eset van, amikor ez fél éven belül már irreleváns, mert a gyerek az akkorát fejlődött, hogy elképesztő. Tehát ezeket egy kicsit ilyen, én most azt mondanám, hogy sok olyan dolog van a fociban, amit kontrollálunk, és sok olyan van, amit egyszerűen nem tudunk kontrollálni, és ez is egy ilyen dolog, hogy egyszerűen dolgok azok ki fogják futni magukat.
Igen.
És nincs benne az, hogy ez a gyerek ez biztos az lesz, ez a gyerek meg biztos nem lesz az. És ilyenkor van szerintem egy jó edzőnek szerepe abban, hogy legyen egyfajta türelemmel, és bátorítással a játékos felé, de közben legyen egyfajta egyensúly abban, hogy ugyanúgy minőségi képzést kapjon a gyerek, megkapja azt, ami kell neki, de aztán, hogy mi lesz belőle, meg hogy fut ki, az már egy csomó más dolog dönti el, amire nincsen ráhatása szinte senkinek szerintem, hanem különböző dolgokból áll össze majd egyszer.
Hát igen, elég komplex kérdés. Ha előveszed az idealista énedet ebben a szülő-gyerek-edző háromszögben, akkor szerinted mi a legideálisabb felállás és a legideálisabb hozzáállás a három szereplő részéről annak érdekében, hogy mondjuk egy gyerek jól tudjon fejlődni, azt csinálja, amit szeret, de közben ne is érezze rosszul magát, ne is legyen túl dolgoztatva, jó közegbe kerüljön. Tehát hogy szerinted mi az ideális felállás?
Hát az ideális felállás az három ideális jelöltnél van, ugye? Tehát van egy gyerek, aki akar, aki motivált, van egy szülő, aki tudja azt, hogy neki a szakmával nem kell törődnie, hanem szülőként kell ott lenni, szurkolóként kell ott lenni a saját gyerekének és támogatónak, és az edzőnek pedig egy jó felkészült szakmai edzőnek kell lenni, akiben jó a pedagógia, pedagógiai érzék elsősorban, jól tudja az egyént, a gyereket menedzselni, ismeri, tud rá reagálni, tudja, hogy mikor van jó napja, rossz napja, mikor van az, hogy elengedheti egy picit, hogyha gyengébben teljesít, mikor kell dicsérni, hogy kell kritikát megfogalmazni, de sorolhatnám, tehát sok minden van, ami egy utánpótlás edzőnél szerintem elengedhetetlen lenne, de ez a három ideális felállási forma van, és akkor így, amikor ez a három összejön, akkor pedig hagyni az edzőt szakmailag dolgozni, a szülő beleszól, nem is beleszól, inkább úgy mondanám, hogy megbeszéli az edzővel azt, hogy az ő gyereke mit akar, mi kell neki, mert ugye nyilván azért a nevelés kérdésben a szülő az, aki a legtöbb időt tölti vele. És akkor egyébként én azt gondolom, hogy a gyereket is attól függően, hogy mennyi idős, általában ezekbe be lehet vonni, és együtt megbeszélni azokat a dolgokat, amik történnek. De ez meg megint csak ugye azt vagy az kell ahhoz, ehhez, hogy egyfajta jó kapcsolat legyen az edző gyerek és a szülő gyerek között is. Mert azért van olyan is sokszor, hogy azért nézek nagyokat, hogy egy gyerek és egy szülő között milyen távolság tud lenni a saját gyereke és a szülő között. És ezt olyan szempontból mondom, hogy látszik az, hogy abszolút nagyon-nagyon keveset kommunikálnak, minőségileg is, meg időben is.
A pedagógiai érzék azért szerintem elengedhetetlen tényleg olyanoknál, akik, de nem csak azoknál, akik gyerekekkel foglalkoznak, hanem általánosságban egy edzőnél. Ezt egyébként tanítják nektek? Vagy bármilyen edzőképzésen mennyire játszik szerepet a pedagógia része?
Pont egyébként most ugye csinálom, ez egy hosszú történet, a lényeg annyi, hogy nekem Angliában volt edzői papírom, amit itthon nem tudok használni, úgyhogy most újra kezdtem az elejéről az egészet, és ebben az újfajta oktatásban egyébként nagyon szimpatikus a minősége. Ebben már van szó róla, van szó a pedagógiai érzékről, pedagógiáról, mint magáról, a pedagógiai érzék egy másik dolog, pedagógiáról, mint olyanról, hogy abszolút alapköve az edzői munkának, hogy jó pedagógus legyen valaki. Tanítani nem hiszem, hogy tanítják az edzői tanfolyamokon keresztül, valószínűleg ez egy főiskolás egyetemes dolog inkább. Én azt gondolom, hogy nekem olyan szempontból szerencsém van, hogy nekem van egy ösztönös pedagógiai érzékem, fogalmam sincs, hogy honnan alakult ki, de van egy olyan fajta figyelmi tulajdonságom, olyan minőségi figyelmet tudok adni a gyereknek, és olyan fajta megfigyelést tudok végezni a gyerekeken, hogy tudom azt, hogy mikor van egy rossz napja, amikor ránézek az arcára, tudom, hogy éppen milyen kedvébe van, felismerek olyan fajta visszavisszatérő tulajdonságjegyeket, amik rá markánsabban jellemzők, és ahhoz tudok viszonyítani egyfajta edzésnél, vagy a meccsnél, tudom, hogy kell kezelni, hogy kell velük beszélni, meddig mehetek el vicceskedve, meddig mehetek el komolyan, és sok-sok ilyen dolog van, de szerintem ez inkább ösztönszerű, mint mondjuk tanult dolog, de ettől függetlenül biztos van egyfajta akadémiai része ennek is, meg egyfajta dolog, ami egyfajta olyan tudástár, amit iskolán keresztül megtanulja az ember, de azért a tapasztalat, meg a tapasztalás, meg az, hogy hát azért elég sok gyerekkel foglalkoztam, biztos, hogy ezt kicsit úgy trenírozta bennem.
A pedagógiai dolgok kapcsán azért szerintem elengedhetetlen, hogy beszéljünk azokról a dolgokról, amik, ahogy itt már korábban az elején mondtam, hogy mostanában eléggé előkerült a sajtóban, és néhány olyan téma edzőkről, különböző sportágokról, hogy hát nem feltétlenül megfelelően bánnak a gyerekekkel. Én nem akarok e fölött pálcát törni egyáltalán, mert egy csomó egyéni sportágnak a működésébe egyébként nem látok bele, mert én is csapatsportot űzök. De De te, mint edző, meg gyerekek körül mozgó ember, meg gyerekekkel foglalkozó ember, te mit gondolsz ezekről? Tehát, hogy mik azok a módszerek, meddig lehet elmenni? Na, inkább ez a kérdés, hogy meddig lehet elmenni az eredményesség érdekében, és mi az a határ, amit nem léphet át soha egy edző?
Bármi, amit most mondani fogok, az azért egy olyan fajta szemüvegen keresztül van, hogy én még azért nem edzettem teljesen elit-elit szinten. Uh-huh. Elég jó, elég minőségű gyerekekkel foglalkoztam, de nem edzettem azon a szinten. Tehát ilyen szempontból, amit most mondani fogok, az inkább a saját és az emberi oldaláról a tapasztalás. Én azt gondolom, hogy én általában úgy szoktam, használok most itt egy ilyen hasonlatot, szerintem ez nagyjából visszaadja jól. Én általában úgy szoktam ezeket a dolgokat kezelni, tehát a gyerekeket inkább úgy mondanom, mint egy növésben lévő fát. Vannak vadhajtásai, azokat a vadhajtásait próbál. Ugye nyilván ez inkább szakmai oldalról van, de tehát vannak vadhajtásai egy fának, azokat próbálom levágni, és nem hagyni, hogy tovább fejlődjenek. Uh-huh. Míg azokat a szép virágait, azokat a szép ágait egy fának pedig megtartani, sőt gondozni, hogy még jobban ki tudjanak teljesedni. Most ezt átfordítom szakmára. Van egy gyerek például, aki nagyon harcias, agresszív, de túl agresszív, és sokszor szabálytalankodik. Uh-huh. Ezt próbáljuk menedzselni azzal, hogy megpróbáljuk őt megtanítani arra, hogy használja a testét, mi az, ami nem fér bele, miért emeli föl mindig a kezét, amikor fönt van, miért a könyökével akar az ellenféllel kontaktust kezdeményezni. Ilyen például egy olyan vadhajtás, amit szeretnénk visszavágni, mert ez az ő karrierjében később probléma lehet. Még mondjuk van egy fajta elemi erő a lövésében, mert nem tudom, olyan hosszú a lába, hogy nagyon jól hátra tudja hajlítani, és azzal rugni, van egy jó technikája, tehát olyat lő mondjuk, mint amit 2 évvel idősebb uh-huh. Társai, akkor azt pedig próbáljuk ösztönözni, hogy azt csinálja tovább, használja, maradjon a földön olyan szempontból, hogy az önbizalma megmarad, de ne legyen az, hogy hát én mindent belövök, és mindenhonnan elvállalom. Tehát ez is egyfajta menedzselése az ő kiválóságának, vagy az ő erényeinek. Még mondjuk, amit mondtam az előbb, ezeket a vadhajtásokat visszahajtani. És ez most inkább a szakmai része volt, de van ebbe azért mentális is. Én azt gondolom, hogy ez egy jó alap tud lenni arra, hogy neveli valaki. Én azt gondolom, hogy én így, és egyébként a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez egy működő dolog, amit uh-huh. én így csinálok. És innentől kezdve bármi más, ami van, szerintem az roncsoló hatású. Aha. Vagy nem előremutató.
Mire gondolsz?
Hát például arra, hogyha valami olyan történik a fejlődésében, hogy van egy ilyen jobblábas játékosunk, aki nagyon jól lő, akkor nem fordítunk elég figyelmet arra, hogy az erényeit tovább fejlesszük. Tehát, hogyha valaki 13 évesen elképesztően jól lő, az nem jelenti azt, hogy ő azzal végzett és kész uh-huh. van. Tehát nem szabad tőle ugyanúgy, nem szabad elfordulni attól, hogy arra ugyanúgy gyakoroljon, ugyanúgy fejlessze. Ez például szerintem egy roncsoló hatású. Egyébként azért kevésbé látszólagos, mert alapvetően nincsen benne hiba,
igen.
De ott van benne az, hogy egyébként ezzel a lábbal, hogyha még 5 évig fejlődik, akkor lehet, hogy felnőtt szinten is kiemelkedő lesz. De hogyha nem fejlesztik, akkor lehet, hogy visszaminősül az ő erénye uh-huh. egy átlagos szintre, amikor felnőtt csapathoz ér. Ez az egyik dolog. A másik, az pedig ugye, amikor például van ez az agresszív játékos, aki harcias, de agresszív és sok a szabálytalanság, hogy egyáltalán nem foglalkozik ezzel az oldalával senki, edzők közül, hanem hagyja, hogy majd történik, ami történik. Uh-huh. Ez is például szerintem egy roncsoló hatás, vagy rombos, inkább nem roncsoló, romboló hatású a gyerekek fejlődésének a szempontjából. Én ugye hallottam ezeket vagyis olvastam és hallottam ezeket a fajta megnyilvánulásokat, amik voltak így a sajtóban. Én azt gondolom, hogy nem lehet ok, fizikai kontaktus, fizikailag negatív kontaktus edző és edzett között. Szerintem nincs olyan, nincs olyan, a világon nincs olyan verseny, ahol, vagy nem verseny, hanem versenyeztetési szint, ahol beleférne az én véleményem szerint az, hogy valaki fizikailag hát bántalmazza az edzettjét. Ez egyik dolog. Szerintem ez kicsit talán egyszerűbb. A mentális bántalmazás, vagy az a fajta bántalmazás, ami nem merül ki ugye fizikai kontaktusba, az egy kicsit nehezebb kérdés szerintem, mert hogy ez egy olyan jelenlévő dolog, ami a felnőttek életében is, a felnőtt életben is jelen.
Hogyne. Sőt, felnőtt nem csak sport, de felnőtt amatőr sportban is, tehát olyanoknál, akiknél egyébként mondhatná bárki, hogy jó van, akkor hagyjuk a francba, elsétálok, mert nekem nem hiányzik ez. Tehát, hogy abszolút jelen van, igen, igen.
És azt gondolom, hogy ez a sporton kívül is, tehát hogy sajnos ugye családon belüli, és a többi helyeken is, sőt, ha azt mondom, hogy akár a közéletben is folyamatosan, én azt gondolom, hogy amikor valaki mondjuk szájpárba üzik, vagy szópárba üzik, akár a médiában, akár bárhol, az, és ilyen-olyanokat mondunk egymásra, az pontosan ugyanaz, mint amikor az edző mondja a gyerekre az ilyen-olyan dolgokat. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon nehezen lehet ezt szerintem kivágni, vagy kiválni ebből az egész közegből, mert jelen van az életünkben, és szerintem ez kicsit egy emberi tulajdonság. Ettől függetlenül szerintem nincs pozitív hozadéka. Vannak olyan esetek szerintem, amikor egy gyerek annyira gyakorlott már ebben, hogy jól tudja kezelni. De ez nem jelenti azt, hogy ez egy egészséges dolog. És ha valaki, van nekünk is ilyen gyerekünk, aki nagyon jól kezeli a negatív-negatív kritikát, nem azért, mert nem érdekli, hanem azért, mert ebben nőtt fel. Aha. És megtanulta kezelni. Aha. Ez attól függetlenül sajnos egy szomorú dolog, de neki attól függetlenül egyszerűbb. És tudja azt, hogy jó, itt most nem voltam jó, tudom, hogy miért, tehát hogy van egyfajta tanulási folyamata neki ebben. Még mondjuk van egy másik gyerek, aki viszont egy kicsit ilyen buborékban nőtt fel, a szülei az úgy mindentől védték, de egyébként egy nagyon tehetséges gyerek, és egyszerűen bármiféle a pici kritika is éri, a mentális egyensúlya az a romokban van. És ennek a gyereknek például el lehet rontani az egész hát karrierjét, sporthoz való hozzáállását azzal, hogyha ezt nem ismeri fel egy edző.
Ez egyébként egy elképesztően komplex pedagógiai, edzői kérdés, nyilván erről lehetne még tovább beszélni, de iszonyat fontos az szerintem is, hogy egy edző felismerje, hogy melyik gyerekkel hogyan lehet bánni. És főleg, amikor a módszerekről kérdeztek, főleg nagyjából erre gondoltam, hogy tényleg mi az, ami egyik gyereknél működik, és mi az, ami a másiknál nem működik. Nyilván nincs általános szabály, de pont ez a lényeg ennek, hogy egy jó pedagógiai érzékkel ellátott edző fel tudja ismerni, hogy melyik gyerek az, akihez így lehet szólni, és melyik az, akihez úgy. Mert végső soron a lényeg az, hogy melyik által fejlődik pozitív irányba, és melyik sarkalja a jobb teljesítményre.
Erre egyébként kicsit rá is kapcsolódnék. Én szerintem az egy tévhit, és megint csak azt mondom, hogy ez szerintem van, és semmifajta tudományos dolgot nem tudok felhozni a védelmében, hanem inkább a tapasztalat, hogy a pozitív és a pozitív visszacsatolás és a pozitív légkör hosszú távon sokkal fejlesztőbb, mint az, hogy folyamatos kritikával illetünk valakit, vagy még akkor is, hogyha ezzel az a célunk, hogy fejlesszük a csapatot, vagy az egyént. Az, hogyha hagyjuk, néha-néha hagyjuk azt, hogy oké, ez most egy olyan teljesítmény volt, ami nem elegendő, de nem visszük el olyan extrém negatív irányba a kritikát, hogy ezzel mondom még egyszer azért, hogy szeretni, az alap gondolat azért van a kritikával kapcsolatban, mert szeretnénk fejleszteni. Ha ezt egyszer-egyszer el tudjuk engedni, és inkább kiemeljük a pozitív dolgokat, amiket csinált, vagy rávilágítunk olyan dolgokra, hogy itt jól csináltad, ez az, amit többet lehetne csinálni, de ez tök jó volt. Szerintem hosszú távon sokkal fejlesztőbb hatású, mint az, hogyha folyamatosan negatív kritikával, nem is feltétlenül folyamatosan, de extrém kritikával illetünk valakit. Még akkor is mondom még egyszer, ha ez egyébként jó irányból, motivációból jönne. De ez szerintem pedagógiailag már nem működik. Aha. Vagy inkább úgy mondanám, hogy már vannak jobb megoldások, hogyha a hosszú távú fejlődést nézzük, és egyébként inkább ez kiemeltre vonatkozik. A grassroots, tehát az ilyen amatőr, vagy rekreációs szinten szerintem ez egyértelműen egy helytelen dolog, persze, mert nem azért vannak ott a gyerekek. Kiemeltnél meg megint csak visszatérve, csak így lezárva ezt, a pozitív visszajelzés és a pozitív közeg szerintem sokkal fejlesztőbb.
Mert ugye ebből meg az következik nekem, mint téma vagy kérdés, hogy hát mi a fontos? Az eredményesség fontos? Vagy mikor lép be egy gyerek, vagy egy utánpótlás korú játékos életébe az, hogy fontosabbá válik az eredményesség, mint a fejlődés? Mert hogyha a kettőt, mint külön célt tekintjük, az nyilván külön módszereket kíván meg. És amikor eredményességről beszélünk, akkor az megint nyilván megkívánja a maga módszereit, hogy hogyan sarkalsz egy gyereket arra, hogy eredményes legyen.
Köszönhet, itt közben is vágnék, mert szerintem ez egy tévhit.
Na.
Szerintem ez egy tévhit, hogyha valaki eredményes akar lenni, akkor azt csak akkor lehet elérni, hogyha mindent kijavítunk, minden hibát kijavítunk, és folyamatosan full fókuszban vagyunk arra, hogy ne legyen hiba. Mert ebben benne van az, és ez szerintem egy picit ilyen életszemléleti kérdés, vagy ilyen, majd, hogy nem azt mondom, egy kicsit ilyen magyaros szemlélet, hogy csak akkor teljesítesz jól, csak arra fókuszálunk, hogy ne legyen valami jó, rossz. Nem arra fókuszálunk, hogy de jó volt ez, és ezt csináljuk, és pozitív irányba, és jól fogunk menni, és élvezem a játékot. Tehát nem ez van, hanem az, hogy ne csinálj rosszat. A kettő között elképesztően nagy különbség van, és szerintem az, hogyha valaki így, tehát nagyon sok edzőt látok, hallok, aki úgy kezdi a meccs elején az értékelést, hogy mi az, amit nem kell csinálni. És nem úgy, hogy mi az, amit kéne csinálni, és mi az, amit akarunk, és pozitívan, és élvezd a játékot, de közben azért, és nem az a szemlélet van meg, hogy a sport és a foci az egy játék, hanem az van, hogy úristen, ez egy rendezvény, ez egy verseny.
Egy élethalál harc.
Igen, és szerintem, és egyébként van egy kis téma, vagy bocsánat, nem téma, bocsánat, van egy példa, amit fölhoznék ide, a Liverpool most, amit eszembe jutott. A Jürgen Klopp az egy menedzser, egy játékos menedzser. És a játékosait azt pozitív irányból közelíti meg, és pozitív légkörbe játszanak. És ők idén az egyik olyan csapat, akiket jó nézni, mert igen, annyira élvezik a focit. És ez nem azért van, mert minden egyes pici hibájukat kijavítja, és folyamatosan az ostorral mögöttük van, hanem azért, mert engedi őket játszani egy pozitív szemlélettel, akár nagyobb szabad teret adva nekik taktikailag, és ez hozza ki belőlük azt a fajta teljesítményt, amit mi azt hiszünk, hogy az hozza ki majd, hogyha mindent így katonásan megcsinálunk, megtervezünk, kijavítjuk a hibákat.
Nagyon érdekes példa, mert ugye nyilván egy világméretű klubról van szó, elit futball térképén nagyon-nagyon régóta jó pozícióban lévő Liverpoolról, és azt gondolnánk, hogy amit te is mondasz, hogy hajtják őket ostorra, hiszen ilyen szinten hát bőven az eredményesség a fontos, meg ugye pénzről is szól, nem kevés pénzről. Mégis ehhez tágítva a kört a Jürgen Kloppon kívül szükség van egy olyan támogató klubra, ahol ez a filozófia, ahol hagyják dolgozni, ahol van egy elképzelése, hogy milyen szellemiségben vezeti a csapatot, és arra neki adnak teret, időt, erőforrást, támogatást.
Igen, nyilván ez egy kiragadott példa volt csak azért, hogy szemléltessem azt, amit én gondolok, de visszatérhetünk a saját a mélyszőjhöz, mert a tapasztalatom az, hogy Van egy érdekes csapat, ahol az edzéseket én tartom, és sokszor megyek velük mérkőzésre, de remény vagyok a vezetőedző. És a helyzet az, hogy mi ketten, a másik vezető, az vezetőedző és én pontosan ennek a két szellemiségnek vagyunk a képviselői. Uh-huh. Ő azt a fajta szellemiséget, én pedig ezt a fajta szellemiséget. Az is működik egyébként, meg ez is működik. Csak a tapasztalat az, vagyis az én tapasztalásom az, hogy a gyerekek, amikor velem vannak, akkor sokkal könnyedebben és szabadabban tudnak érvényesülni. Sokkal kevésbé érzem azt bennük, hogy egyrészt teljesítménykényszer, és nincs meg az a fajta önmegvalósítás nála, mint ami nálam megvan. Uh-huh. És szerintem ettől, és ugye most arról beszélünk, hogy azért elsősorban mi egyéneket képzünk, mert 3 év múlva lehet, hogy ők már máshol lesznek.
Igen.
De hogy ilyen szempontból egy sokkal egészségesebb dinamikája van egy játékosnak, hogyha megvan neki adva a tér, és a kreativitásra a tér ugyancsak, és az is benne van a fejükben, amit el szoktam mondani, hogy semmi gond nincsen, hogyha hibáznak, csak próbáljuk meg kijavítani. És ettől a fajta mentalitástól, amit így ez benne van a fejükben, én azt gondolom, hogy egy sokkal jobb teljesítményre képesek. És ezért mondtam, hogy ez egy szerintem egy rossz nézőpont, amit mi azt hiszünk, hogy így van, uh-huh. hogy nem attól lesz valaki eredményes játékos, hogy sose hibázik, és mindig arra fókuszál, hogy ne legyen hiba, hanem attól, hogyha ilyen pozitív dinamikával tud játszani egy játékos. Uh-huh. És ezt azért nehéz szerintem elérni, mert nehéz megengedni ezt a játékosnak.
Igen.
Mert mi is nyerni akarunk, csak pont azzal, hogy mi visszafogjuk őket ilyen szempontból, azzal vesszük el azt a fajta pluszt, amit bele tud adni a játékba.
Uh-huh. Picit beszéljünk rólad, mert szóba hoztad, hogy voltál Londonban is edző. Mi a te edzői életutad idáig, illetve mi az, ami téged a legjobban motivál ebben a munkában?
Hát én 19 évesen kezdtem el edzősködni, akkor Török Bálinton az egy... Hát az volt tényleg az alja még az edzősködésemnek, akkor ott az U6-os korosztállyal kezdtem.
Kis aranyos totyogó gyerekek.
Hát akkor még, igen, nyilván még akkor én is beleérkeztem ebbe az egészbe. Akkor ott elkezdődött a dolog, szóval elég fiatalon elkezdtem. Egyébként most 32 éves vagyok. És aztán elkerültem onnan, volt egy másfajta világ, ahova sajnos az edzői karrierem egy picit megakadt. Utána visszakerültem Török Bálintra, megint ott volt megint egy kis időszak, amit eltöltöttem, és akkor utána igazából nekem a fő edzői szemlélet, meg az edzői tapasztalás az Angliában történt, ahova kimentem. Ott 4 évig edzősködtem, és akkor ott láttam sok különböző nemzetiségű edzőt is, meg dolgoztam is sok különböző szemléletű edzővel is, gyerekekkel is, brittel is, spanyollal, argentinnel, indiaival, nagyon-nagyon sok külföldi, uh-huh. másfajta dolgokat kapott gyerekekkel. És akkor tavaly augusztusban jöttem haza, és októberben kezdtem el dolgozni a Mészői focisulinál, és akkor ott igazából most csak kiemelt gyerekekkel fotballozok. Hát motivációból nincs hiány nekem, és egyébként ez most kezdődött el kikristályosodni, így, hogy azért van nekem is pozitív visszajelzés. Uh-huh. Elsősorban azért az fontos volt, mert azért Angliában nem feltétlenül volt mindig pozitív a visszajelzés, ez nyilván sok minden másból is, kulturális,
persze.
Nyelvi nehézségek. Olyan szempont volt, tehát nagyon jól beszélem az angolt, de mégis egy másfajta tapasztalás az egész a saját anyanyelveden.
Persze, edzősködni. Ez mindenre igaz, tehát nem csak a sportvilágára.
És most, hogy így pozitívabb, sok-sok pozitív szerencsére visszajelzést kaptam, most azt jelöltem meg célnak egy pár éven belül, hogy hát egyrészt az UEFA B-t megcsinálni, uh-huh. az ugye egy olyan szintű egy olyan szintű edzői papír, amivel hát magas szinten, igen. lehet edzősködni, és szeretik utánpótlás válogatottat irányítani
ez egy elég komoly és elég exakt cél.
Igen, igen. Ezt szeretném majd ehhez szeretnék közelebb kerülni, hát aztán meglátjuk, hogy milyen irányból. Illetve nekem motoszkál még a fejembe a menedzselés olyan szempontból, hogy mint mondtam, ugye az a pedagógiai érzék azért szerencsére fejlődik folyamatosan, és nagyon sokszor tudok, és ez megint csak tapasztalás és példából mondom, vagy visszajelzésekből, hogy nagyon sokszor tudok változtatni egy gyereknek a mentalitásán, uh-huh. csak azzal, hogy tudom, hogy mit kell mondani, és uh-huh. vagy hogy kell mondani, hogy kell bánni velük. Van egyfajta bizalom, ami kiépül, és hallgatnak rám, és én ezt szeretném egy picit átvinni abba is, hogy egy mentor szerep. Csak ezt még egyelőre nem tudom, hogy lehetne kivitelezni, de ez a kettő így nagyjából uh-huh. a cél, meg a motiváció.
Te személy szerint mikor vagy elégedett a munkáddal? Mert szokták mondani, hogy egy klasszikus utánpótlás rendszerben működő csapatnál ugye nagyjából egy filozófia mentén dolgoznak a felnőtt csapathoz képest az alacsonyabb korosztályok, és akkor jó a képzés, hogyha egy játékost ebben a filozófiában kvázi jól tudnak továbbadni az idősebbek közé. Ez nem tudom, hogy nálad mennyire él, mint cél vagy elégedettségi mérőfok.
Hát, amit ugye az előbb, vagy nem előbb, de nem tudom, 15 perccel ezelőtt beszéltünk, hogy a kifutása ennek sokkal komplexebb, és nem látom előre, hogy kiből lehet, kiből nem. Én ezért inkább lebontom ezt sokkal kisebb egységekre, és nekem az a cél, meg akkor vagyok elégedett, hogyha egy edzésről úgy tudok kijönni, hogy ennek volt értelme, uh-huh. intenzív volt, leedzettem őket normálisan, jó mentalitásban, jó szellemiségben, de élvezték a gyerekek az edzést. Akkor tudom azt mondani edzés után, hogy jó, ez egy pipa. Ilyen szempontból azért egy picit én hát maximalista vagyok, szóval sokszor azért küzdök magammal ilyen szempontból, hogy hát nem volt olyan, amilyet akartam, de egyébként meg leedzettek a gyerekek, és ez a legfontosabb. Nyilván főleg ugye azon a szinten, a kiemelt szinten azért az hétvégi eredmény is fontos, hogy teljesítettek, és itt inkább a teljesítményre fókuszálnék, nem arra, hogy nyertek vagy nem, hanem hogy teljesítmény, mert annyira viszont már van rálátásom és tapasztalatom a focira, hogy tudom azt, hogy milyen szinten teljesítettek a csapat szinten is, és egyéni uh-huh. szinten is. És tudom azt, hogy több lett volna benne, és kikaptunk egy nullra, akkor azt jobban megemlíteném, míg mondjuk, hogyha tudom azt, hogy itt mindent kiadtak magunkból, és egy nullra kikaptunk, akkor azt ugyanúgy sikernek könyvelném el.
Ricsi, egy záró gondolat fér még bele, és azt pedig szeretném, hogyha az lenne, hogyha most összeveted akár az angliai pályafutásodat a magyarral, vagy hogyha kicsit így általánosságban gondolkozol a magyar utánpótlás nevelésről, ami szerintem nagyon sokat fejlődött most már az utóbbi időszakban. Mi az az egy gondolat, amit így megfogalmaznál, hogy miben vagyunk nagyon jók már, vagy miben vagyunk nagyon jók, mint magyar utánpótlás nevelés, és mi az, amiben még lehetne fejlődni? Akár tényleg pedagógiai, szakmai részére vonatkozva.
Hát két szó egyébként eszembe jutott, és akkor ezt kibonthatjuk még egy picit, egyébként ez is nyilván komplex kérdés, de amiben szerintem nagyon jók vagyunk, az a szív. Uh-huh. Hát az, hogy mennyi tűzzel és szívvel tud a magyar gyerek játszani, az azért kevésbé jön elő, vagy kevésbé jött elő, inkább azt mondanám külföldön, de egyébként uh-huh. szerintem ez egy tényleg egy olyan dolog, amire pozitív szemlélettel lehetne tekinteni, hogy tényleg van szívünk, tényleg van egyfajta húzása annak a fajta beleállásnak és tűzzel való játéknak, amit tudnak a gyerekek. Tehát szerintem ez egy abszolút pozitív dolog, és ami viszont szerintem bőven-bőven fejleszteni való, az pedig a szemlélet. És a szemlélet alatt pedig azt értem, hogy amiről most itt beszéltünk, annak a legjobb példája, hogy sokkal többet kéne fókuszálnunk arra, hogy mi pozitív, és abból építkezni, mint abból, hogy mi az, ami nem jó, és mi az, amit ki kéne javítani. Uh-huh. Mert az egyensúlya ennek biztos, hogy nem jó. Uh-huh.
Hát akkor ez legyen a záró gondolat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és erről tudtunk beszélgetni. A Murphy törvénye hallgatóknak pedig köszönöm, hogy ismét minket hallgattak. 2 hét múlva jelentkezünk. Sziasztok!